Folytatjuk a beszélgetést Polgár Judittal. Önök ismét az Inforádio Arena című műsorát hallják felvételről, a mikrofonnál Dénes Tamás. Gary Kasparovnál tartottunk a beszélgetés előző részének végén, és hadd kérdezzem meg, hogy ő tulajdonképpen mit fog tenni ezen a versenyen, azon kívül, hogy nyilván jó lesz vele találkozni.
Hát igen, nekem nagyon nagy öröm, hogy eljön a fesztiválra, mert ez azt jelenti, hogy neki is fontos és nemzetközi szintre emelkedett a fesztivál. Ő a sajtótájékoztatón fog megjelenni majd, néhány díjat fog átadni, és lesz egy csak előadása, ami limitált létszámba tud csak megvalósulni, mert 140 fő a maximális létszám. Nekem ez nagyon nagy öröm, hogy egy Karpov elleni fantasztikus játszmáját fogja bemutatni ott, és a Magyarországon lévő tehetségek és sakkszeretőknek nagyon remélem, hogy egy hatalmas élmény és egy felejthetetlen élményben lesz része. Én is nagyon szívesen megnézném az előadását, de sajnos én pont akkor fogok szimultánozni, de mivel felveszük majd videóra, ezért az utána én is megnézem. Neki a jelenléte úgy gondolom, hogy tényleg nem csak nekem, hanem mindenkinek sokat fog adni, mert ez egy Gary Kasparovval nem nagyon lehetett találkozni Magyarországon, sőt, annyira nem, hogy Budapesten életében először van, amit be is vallott nekem, hogy hát nagyon szégyeli magát, de hát mondom, hogy sose késő. És hát végül is szerencsés, mert egy gyönyörű várossal fog találkozni.
Legálisan jön, nem úgy, mint Bobby Fischer ennek idején, akiről azt se tudtuk igazából, hogy itt van, és emlékszem, akkor nagy sajtóhír volt, hogy valaki felismerte Bobby Fischert Budapesten, igen, és találkozott-e, vagy nem. Önök programja az Európai Unió támogatását is bírja, illetve elnyert, és amennyire tudom, Kasparov is dolgozott, vagy életileg az Európai Unióval közösen dolgozik a sok terjesztésén.
Hát valójában együtt dolgozunk ezen 2011-ben, amikor a Kasparov benyújtotta a prezentációját, bemutatta Brüsszelbe a parlamentnek, hogy kerüljön be sakk az oktatási rendszerbe, és ahhoz, hogy tovább menjen az ügy, ahhoz az kellett, hogy az európai parlamenti képviselőknek legalább a fele aláírja azt a támogatást, ezt a papírt, beadványt, hogy ők is támogatják. Miután ez megtörtént, utána volt a második lépcső fog annak, hogy visszakerültek a tagállamokba ez a kérelem, és arra volt felkérve minden ország, hogy annak megfelelően, hogy ő a legjobbnak látja, applikálja bele az oktatásba, törvénybe, és hát ez a fantasztikus nagy esemény ugye az alapítvány részéről, hogy sikerült, hogy a magyar nemzeti alaptantervbe is bekerüljön a sakk, mint képességfejlesztés, és nagyon fontosnak találom, hogy nagyon remélem, hogy egyre több iskola fogja tényleg választani, és egyre tágabb körökben lesz ismert, hogy a sakk azért az egy nagyon tág játék, tág fogalom, és nagyon sokrétű tud lenni.
Egy sakkozó választ magának példaképet, vagy ha választ, akkor személyes kvalitások, tulajdonságok alapján, vagy egy-egy olyan játszma alapján, ami igazán felkelti az érdeklődését?
Hát egy-egy játékos számomra le tud nyűgözni egy-egy játszmájával, de az, hogy példaképé váljon, nyilván nagyon sok olyan játszma kell, olyan sok olyan apró nüansz kell, hogy megjelenjen a játékába, amitől azért ő példakép lesz. Hát nekem Kasparov azért példaképen volt, de nem tudom, tehát nagyon sok játékos szerettem, tehát én nagyon szerettem Kereszt is például, vagy sok olyan játékost, aki nem jutott el a világbajnoki címig, csak esetleg a döntőig, mert úgy gondolom, hogy mindenkinek vannak fantasztikus játszmái, és amiből tanulni lehet, és borzasztó sok örömet okoz, aki szereti ezt a kreatív.
A hölgyek közül, az elődök közül, akár Gaprindás ügyei, bárki volt olyan, aki ezen elismerését, tetszését elnyerte?
Voltak olyan játszmáik, a Csiburdenidzének például, amit úgy jónak tartottam, de azért nyilvánvalóan más szint, tehát azért egy Kasparov, vagy egy Kramnik, Anand, most a Magnus Carlsen, aki a világ legjobbja, tehát azért azokban természetesen sokkal jobban érezni az erőt és az állandó minőséget.
Csiburdenidze, Gaprindasvili, ezek ugye grúz nevek. Mitől olyan jó a grúz sakkozás? Ott valami fajta hagyomány követés miatt, vagy az iskola olyan jó, vagy valamiféle tehetség van a grúzokban a sakra?
Hát valószínűleg annak idején, ennek már azért 30-40 éve hagyománya volt annak, hogy a sakk az egy fontos dolog, és tényleg amikor mi például megnyertük az első olimpiánkat 1988-ban, akkor a szovjetek előtt, de hát a nagy része a csapatnak grúz hölgy volt, már akkor is, sőt, vagy még akkor tényleg nagyon-nagyon nagy becsben voltak tartva a grúz hölgyek, tehát még a grúz férfi játékosok is valamilyenképpen Istennek tekintették őket, tehát borzasztó nagy volt a tisztelet feléjük. És hát nagyon kemények voltak, nagyon kitartóak voltak, és borzasztó sikeresek voltak, tehát végül is megküzdöttek, ki érdemelték a tiszteletet az eredmények alapján.
Ők egyébként Grúziában élnek a mai napig, vagy ők külföldre emigráltak?
Nem, a Csibudanidze meg a Kaprindasvili otthon él.
És visszavonultak már? Nem nyilván profi saktól, de úgy...
A saktól mindenféleképp visszavonultak. Én úgy tudom, hogy például Kaprindasvili nagyon sokat tesz a sportért, és ott abba van benne. A sakk még mindig borzasztóan népszerű Grúziában.
Beszélgettünk már néhányszor a 88-as sakkolimpiáról, ami az első volt a sorban, amit a magyar csapat megnyert. Egyrészt másrészt ugye az első volt a 76 óta, amelyen nem a szovjet válogatott győzött.
Hát, 78.
78 óta, bocsánat. Azon gondolkoztam, aztán elolvastam, és már ezért elég furcsának tűnnek ezek a szavak, hogyha igaz, akkor a szovjetek meglehetősen nehezen vették már a verseny elején tudomásul azt, hogy három ilyen fiatal lány sakkozik majd az olimpián.
Hát mindenféleképp azért néztek bennünket, hogy vajon mit tudunk. Első olimpiánk volt, és borzasztó fiatal volt a csapat. Én 12 éves voltam, az átlag életkor 16 volt a csapatnak, Mádl Ildikóval és a három nővéremmel, a két nővéremmel. Ők azért figyeltek minket, hogy vajon mit tudunk, tehát tudták azt, hogy váratlan események is történhetnek. És hát érdekes volt, hogy van egy újságíró, ismert újságíró, spanyol újságíró, és ő mesélte nekem, hogy annak idején emlékszik határozottan, amikor a sajtószobába ott beszélgettek, hát ugye a médiának azért kell, hogy miről írjon a verseny előtt, és ez egy olyan jó kis színezéke volt a cikkeknek, hogy van egy három polgárlány, testvérek, fiatalok, stb., és vajon mit várhatnak tőlünk. És akkor, amikor első partit, meccset megnyertük, másodikat, harmadikat, jó, hát akkor még gyengékkel játszottunk, az még ügyesek, egész ügyesek, de hát gyengéket megverik. És ahogy egyre kezdett kibontakozni az egész olimpiánál a hangulat, hogy ugye első helyen álltunk, vagy első háromba álltunk végig, első három helyzetek között voltunk, akkor egyre jobban, aktívabban részesei voltunk a híreknek, és hát végén ugye ez volt a hír, amikor megnyertünk.
Nyilván egy elszólás volt a három nővér, de azért eszembe jutott, hogy Mádl Ildikó családtagnak számított azokban a hetekben?
Hát természetesen, amikor egy ilyen csapatesemény van, akkor a csapatnak azért együtt kell dolgoznia. Mi de hárman
delikált mindig... Delikált helyzet, hogy három testvére
igen,
együtt.
Igen, igen, tehát abszolút együtt kellett dolgozni. És kritikus partit is nyert az Ildikó.
Tulajdonképpen az egy óriási meglepetés volt akkor, hogy a magyar csapat azért nyerni tudott, mert talán a győzelemre nem nagyon lehetett számítani. Hát nyilván azt sem lehetett előre tudni, hogy egy 12 éves gyerek hogyan reagál, bocsánat, hogy gyerek, de 12 éves azért ez csak nem felnőtt, még hogyan reagál ilyen körülményekre. Mennyire volt a nyomást nehéz elviselni, hogy egyáltalán 12 évesen érzi az ember a nyomást?
Nagyon érdekes volt, mert határozottan emlékszem arra a történetre, amikor mentünk a repülőn, ültünk Thessaloniki felé. És mi hárman valahogy abszolút úgy gondoltuk, hogy hát akkor megnyerjük az olimpiát. És akkor az Ildi mondta, hogy hát talán a második hely is jó, hogy háromban lenni. Tehát mi azért teljes optimizmussal mentünk oda, hogy meg fogjuk nyerni, mert nagyon erős játékosok voltunk már akkor. Fiatalok voltunk, nagyon erősek voltunk, és tudtuk, hogy azért a mezőny az élőpontok alapján gyengébb valahol. Tehát, vagy van az a néhány csapat, ami nagyon erős, és tudtuk azt természetesen, hogy a szovjeteket lesz a legnehezebb legyőzni, mert tényleg profik voltak, tehát nem amatőr, hogy úgy játszogatnak, hanem tényleg ők felkészülnek, profin napi szinten edzettek. Érdekes volt, tehát érdekes volt látni azt a sok száz embert, a sok ezer embert egy hatalmas nagy csarnokba, színpadon játszani, és tényleg azt érezni tényleg napról napra, hogy az emberek is egész másképp viszonyulnak hozzánk. De hát az utolsó pár forduló azért nagyon feszkós volt, és voltak olyan érdekességek, amit úgy gondoltunk, hogy nem csak véletlen, például az utolsó játszma előtti éjszaka direkt összecseréltük a szobákat, és akkor úgy többen talán Zsuzsa is hozzánk költözött, amikor Zsófival voltunk, és éjszaka négykor kaptunk egy faxot. És akkor mi vagyunk valahogy hajlamosak voltunk úgy gondolni, hogy talán a konkurenseknek van köze hozzá, hogy azért ilyen apró dolgokat megtesznek, főleg azok után, hogy egy két nappal ezelőtti faxot kaptunk meg. Tehát azért megvolt a feszültség nagyon, és nyilvánvalóan bennem megvolt az adrenalin, hogy hú, hát akkor itt van a lehetőség.
Ezek szerint azok, amiket mondjuk a Bobby Fischer elmondott, hogy őt hogy próbálták felidegesíteni, mondjuk a Spassky ellenére, Kevicki páros mérkőzésen, a világbajnoki döntőben, stb. Ezek nem mindig légből kapottak, valóban léteznek ilyen apró praktikák.
Nem, hát természetesen ezek azért a szovjet időszakban azért ott nagyon komoly munka folyt, és nagyon komoly presztízse volt minden egyes versenynek, és nagyon úgy tekintették, hogy minden verseny azért van megrendezve körülbelül, hogy ők nyerjenek. És ennek néha azért különböző formában meg is támogatták ezeket a dolgokat. Persze nyilván vannak olyan történetek, ami feltételezés, és valószínűleg nem is igaz, de megvolt azért ez az imidzse, hogy azért sok mindent eleve ugye volt delegációvezető, több ember utazott csak azért, hogy segítkezzen a játékosok körül, tehát nyilván azok nagyon figyeltek, hogy minden rezdülésre, hogy hol lehet segíteni a csapatukat.
Ugye a 80-as években Kádár János volt még az ország első számú embere, és a sakk olyan szempontból mondjuk egy támogató sportág volt, hogy ő igen jó kapcsolatokkal bírt egyrészt a sakkszövetség akkori elnökéhez, másrészt maga is kedvelte a sakkot. Ugyanakkor mondjuk azt, hogy a polgárcsaládot közben preferálta volna a hatalom, ezt azért talán túlzás lenne állítani.
Igen, ez abszolút így van, hogy azért igen, Magyar Sakkszövetség azért abszolút nem támogatott minket. Főleg ennek szerintem az volt a fő oka, így utólag visszatekintve, hogy a férfi csapatban abszolút éljátékosok voltak, fantasztikus teljesítménnyel is, tényleg a világ 10-be benne volt több játékosunk is, Sportis Lajos, Ribli Zoltán, Szaksz Gyula, tehát nagyon-nagyon erős játékosok voltak, és abban az időben nem volt szükségük annyira a férfi, hát de később jöttünk valójában a férfi csapatba, de általánosságban ugye a szövetségnek az lett volna a motiváló, hogyha mi a nők között játszunk. És a szüleim meg úgy gondolták, hogy mi akkor fejlődünk a leghatékonyabban, leggyorsabban, hogyha minél magasabbra tesszük a lécet, és a férfiak között az erősebb mezőnybe játszunk. De hát abban az időben azért nem volt annyira tolerálható, hogyha valakinek egyedi elképzelése volt, mint a szüleimnek.
Amikor önök feltűntek, akkor én a Népsportnál dolgoztam, külföldi rovatban, vagy nemzetközi rovatban, és a sakk kapcsán, vagy az önök útja kapcsán mindig a szerb Mári Csikreket emlegették, hogy ők valamelyest hasonló utat jártak. Ők 1970-ben New Yorkban születtek, és nagy meglepetéssel tapasztaltam épp a múlt hónapban, hogy egész szeptember elejéig az egyik hölgyel és a Mári szerb sportminiszter is volt. Önök tudtak az ő útjukról, vagy ők valamennyire példát szolgáltattak a szüleik számára?
Nem hiszem, nem volt nálunk téma, hogy a Marics testvérek, de ők is, hát nem csak testvérek, hanem ikertestvérek. Ők is, főleg az Aliza Marics, aki a sportminiszter volt ezek szerint, nem tudtam, hogy már nem az.
Én is majd döbbentem meg szeptember 3-án, úgyhogy viszonylag friss információ.
Ő benne volt a top 10-ben nagyon sokáig, tehát nagyon sok világbajnoki versenyen játszott, világbajnoki jelöltek versenyen, tehát nemzetközileg azért ő sikeres volt, de női szinten.
Okozott egyébként az problémát, hogy az sok akkoriban egy férfi központú sportág volt?
Nekem ez volt a természetes, mert ebben nőttem föl.
Lehet, hogy Zsuzsának még nehezebb volt azért ez?
Zsuzsának biztos, hogy sokkal nehezebb volt, mert ő volt az úttörő. Tehát azért ő már jóval előrébb tartott, amikor én elkezdtem sakkozni, 7 évvel idősebb. Tehát igazából azért ő már nagyon kitaposta az utat. Tehát amikor én már elkezdtem felnőttekkel játszani, akkor a családban ez már egy nagyon természetes folyamat volt.
Milyen volt gyermeknek lenni a 90-es években? Mert azért amennyire tudhatja az ember, egy meglehetősen sajátos életet éltek. Legalábbis ami mondjuk az általános iskolai korosztálynak az életét illeti a tekintetben.
Hát ugye nem egy átlagos életet éltem, én sem, meg a nővéreim sem, mivel nem jártunk iskolába, hanem nagyon sokat utaztunk, és gyakorlatilag ezzel teltek a napjaink az edzésekkel, az utazásokkal, és a sakk körül forgott minden. Tehát nagyon speciális módon lettünk nevelve, és éltük a mindennapjainkat. Én nagyon szerettem kisgyerekkoromban is már utazni, tehát főleg abban az időben azért nagyon nagy dolog volt, hogy az ember eljutott a világ különböző tájaira, tehát Ausztráliába, Amerikába, Európába is, ugye nagyon sok helyen. És hát ez nagyon bele is épült az én életembe, és nagyon fontosnak tartom, hogy különböző kultúrákat, különböző embereket, hogy az ember úgy sokkal jobban megtanulta tolerálni a dolgokat, elfogadni a dolgokat, és más szemmel, hogy egyszerűen mindennek sokféle útja van ugyanoda, és sokféleképpen lehet kezelni a dolgokat.
emlékeimben rémlik egy nagyon-nagyon régi képesport képreport, amiben pingpongozik. Ez megmaradt ez a szenvedély?
Hát igazából 86-87 elején kezdtünk el pingpongozni, mert amikor a belvárosba laktunk, akkor ahhoz közel egy utcával arrébb volt egy lehetőség, egy pince, ahol lehetett pingpongozni, és ott kezdtük. És egész komolyra fordultak a dolgok, mert aztán amikor Magyarországon voltunk, akkor minden nap mentünk reggel 7-től 9-ig edzővel pingpongozni. És hát ez olyan jól sikerült, hogy játszottam egy Budapest bajnokságon és a 12 éven aluliaknál, és egy meccset nyertem, 32 közé jutottam. Hát nagyon megrikadtam a kislányt, akit megvertem. Én nagyon szerettem pingpongozni, csak aztán később valahogy ez elkezdődött fakulni, amikor elkezdtem teniszezni, aztán más sportok is jöttek. És nehéz volt utána, amikor úgy néha ütőt fogtam a kezembe, hogy már nem úgy megy ez a tenyeres meg a fonálkütés. De azért most is néha, hogyha úgy alakul, akkor szívesen ütök kis gyakorlásképpen.
Egy sakkozónak milyen fizikai edzéseket kell folytatnia?
Hát mostanában már az utolsó egy-másfél évtizedben sokkal fontosabbá vált a sport. Előtte ugye a sakk az ülősport volt, de valójában azért az utóbbi időben egyértelmű minden éljátékos számára, hogy komoly sportfelkészülésre van szükség ahhoz, hogy bírja azt a 10-12 napos versenyt, vagy esetleg utána az egész évben a több versenyzést. Hát általában a fitnessklubokba járnak, súlyzóznak, erősítenek, futnak, úsznak, teniszeznek, tehát mindenki mást talál magának, amivel kiegészíti a felkészülést.
Az, hogy a fizikai felkészülés is, vagy akár a fizikai állapot fontosabbá vált a korábbiaknál, ez magyarázhatja azt, hogy ha mondjuk 40, 30, 40, 50, 60 évet visszamegyünk a sakktörténetben, hogy a korhatár mintha csökkent volna, vagy a felső korhatár mintha csökkent volna, ma már nincsenek azért olyan, azt nem akartam mondani, hogy élemeredett, ez nem nagyon udvarias korban férfi versenyzők, a világ elitben, mint voltak korábban.
Hát még van ilyen a 40 körüli játékosok, mint az Anand, aki a jelenlegi világbajnok.
Tehát régen voltak 60 igen, fölött van. Is játszottak.
Hát igen, azok már végül Korcsnoly volt, aki, és van, most 85 éves már elmúlt, és tényleg ő játszott, biztos lesznek. Én úgy gondolom, bocsánat, úgy gondolom, hogy például Gelfand egy olyan játékos, akit pont úgy tudok elképzelni, sőt másképp nem is tudok elképzelni, mint hogy 60-70-80 évesen élete végéig is biztos sakkozni fog. De megváltozott, igen, nagyon sok éljátékos úgy gondolja, hogy azért 35-40 éves kora között majd abba hagyja, és más irányt vesz az élete. Ezt például a Kramnyik is ezt mondja. A Kaszparov abba hagyta 45 évesen. De én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok mindenen múlik, hogy miért alakul ez így, hogy az emberek abba akarják hagyni a sakkot. Nyilván a megélhetés részben, az életforma, meg érdekeltség esetleg a más dolgok iránt, meg az, hogy egy idő után az embernek észre kell vennie, hogy már nem tud úgy teljesíteni, mint az előtt, és talán ez a legnehezebb része, hogy visszalép az ember a saját nívójából, mert nem tud már versenyen olyan teljesítményt nyújtani, amit elvár a saját magától.
Ön sakversenyzőnek, édesanyjának, hogy üzletasszonynak definiálna most magát?
Hát elsődlegesen édesanyának, mert hát nyilvánvalóan ők a legfontosabbak. Versenyen már azért egyre kevesebbet játszok, tehát profi sakkozónak sajnos már semmiképp nem. Üzletasszony az meg még nem vagyok teljesen olyan aktívan, de azért abba az irányba, meg az oktatással való sakkal kapcsolatos népszerűsítéssel inkább talán az a legjobb.
Önök fölnőttek egy bizonyos nevelési rendszerben, és mind a hárman nagyon sikeresek lettek. Amennyire tudom, az ön két gyereke nem feltétlenül ugyanazt a nevelési módszert kapta. Ha sikeres volt az ön esetében, akkor miért nem azt választották?
Igazából azért ehhez a neveléshez, amit mi kaptunk, ehhez nagyon nagy elszántság és fanatizmus kellett a szüleim részéről.
És gyakorlatilag az, hogy föladják a saját.
És gyakorlatilag egy ideig nem adták föl, de aztán idővel rájöttek, hogy ahhoz, hogy ez működjön a leghatékonyabb módon, ahhoz mind a ketten feladták a saját munkájukat. És én úgy gondolom, hogy abban az időszakban azért mások voltak a feltételek. Tehát például az, hogy utaztunk, az egy annyira motiváló erő volt, hogy lássuk a világot például. az ez nagyon fontos dolog volt. Most nagyon más világba élünk, és a férjemmel mi nem úgy gondoljuk, hogy csak ezt szeretnénk, csak abba az irányba szeretnénk menni, hogy egy bizonyos területre rakjuk fel az életünket, mi mind a ketten, és a gyerekeknek is, hogy sikeresek legyenek. Én úgy gondolom, hogy van más út is a boldogsághoz. Nekem ez nagyon jó volt, ahogy volt, de én nem látok magamban annyi erőt és kitartást ilyen téren, mint a szüleimben volt.
A gyerekek sakkoznak?
Sakkoznak, de
vagy
nem
versenyszerűen.
Sakkozgatnak, igen. Szeretik a figurákat, szeretik a sakkpalota programot, abból is különböző dolgokat csinálunk. De hát gyakrabban is többet kellene sakkoznom, foglalkoznom velük, csak hát ugye valahogy anyának nem annyira így, hogy anyaként sakkot tanítani, az nem annyira könnyű valahogy.
Nem tudom, hogy az edzőszó az jó szó-e az édesapjára vagy édesapjukra, inkább mentort mondanék, de lényeg az, hogy más sportágakban, ahol a szülő az edzője a gyereknek, ott mindig felvetődött az én számomra, hogy tud-e elég kemény lenni a szülő a gyerekében. Bizony az edzőnek bizonyos esetekben, akár a fizikai értelemben a fájdalom küszöböt túl kell léptetni, stb. Lehet, hogy azért nem lenne ön jó edző, mondjuk edzője a gyerekeinek? Mert nem tudna igazából kegyetlen lenni vele, vagy velük?
Én nem, azért, tehát a kegyetlenség azért szerintem egy nagyon erős szó. Apu ugye nem tanított minket, csak a nagyon kezdetleges stádium, tehát ő inkább a menedzseléssel foglalkozott, és kontrollálta, és nézte, hogy milyen edzők legyenek. Tehát ő nem az edző szerepét töltötte be nálunk. Nyilvánvalóan vannak nehéz időszakok, amikor igen, meg kell mondani a gyereknek, vagy apu mondta nekünk is, vagy a szüleink, hogy még egy kis kitartás, mert ugye jön a verseny.
Tehát a sport nem mindig a demokrácia talaja.
Igen. Én a gyerekeimnek nem tudnék jó edző lenni, de mivel mondtam, hogy apu se volt az edzőnk, tehát azt meg lehetne oldani valójában, hogy külföldi vagy magyar edzőkkel is dolgozni. Nyilván én már még sokkal kritikusabb szemmel tudnám nézni, és nézném is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és mindenkit arra ösztökélnék, aki még teheti, és még helyet tud kapni a programban, hogy menjen ki vasárnap a MIPÁ-ba, és legyen részese a 7. Polgársak Fesztiválnak.
Mindenféleképp mindenkit szeretettel várunk, és a rendezvény ingyenes az.
Köszönöm szépen.
Viszontlátásra.